Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Mai vasárnap a 2014 utolsó KKL vasárnapja. És örülök, hogy eljöttetek, és hogy együtt ünnepelhetjük ezt az évet. Igazából hányan gondoljátok azt, hogy Isten egy csomó jó dolgot adott nekünk ebbe a 2014-be? Hogy van-e valami esetleg konkrét, ami most eszedbe jut, amit Isten... Volt egy célod 2014-re, és Isten ezt odaadta. Valamiért, amiért hálás vagy, amit elértél ebben az évben, ami előrehaladás volt ebben az évben. Nem tudom, hogy van-e nektek ilyen. Tegnap leültünk éppen Zsanival, így beszélgettünk egy kicsit az asztalnál is, és pont erről, hogy 2014-ben milyen dolgokat... milyen dolgokban haladt előre az életünk. És elkezdtük itt sorolni, és egyre több lett. És olyan dolgok is eszünkbe jutottak, ami amúgy nem jutott volna eszünkbe. És annyira hálásak lettünk a végén, hogy tényleg Isten mennyi mindent adott. Mennyire sok mindent adott, hogy 2014 elején itt voltunk, és a végére pedig egy másik helyre érkeztünk. Sanyika, esetleg a vizemet ide hoznád, ott van a... Köszi. Szóval annyira jó volt ez a... Köszi. Annyira jó volt így visszatekinteni a 2014-re, hogy tényleg szerintem mindannyiunknak az életében van valami olyan dolog, amiért hálásak lehetünk, ami változott pozitív irányba az életünkbe. És azért mondom ezt el, mert fontos visszaemlékeznünk. A mai alkalom nem csak azért van, hogy előre nézzünk 2015 felé, hanem hogy vissza is nézzünk egy kicsit, hogy mik történtek, és hogy legyünk ezekért hálásak, mert értékelnünk kell egy kicsit a 2014-et. És ezt ajánlom mindannyiatok számára, hogy kicsit tekintsetek vissza a következő napokba, és értékeljétek, üljetek le egy picit, gondoljátok végig, hogy mi is történt. Következő héten a Himmerházba kitaláltunk egy olyan dolgot, hogy össze fogunk állítani egy slideshow-t, amiben végig fogunk menni, és a KKE-nek a fontosabb történéseit le fogjuk vetíteni, hogy mik történtek 2014-ben, mert rengeteg dolog történt. Nagyon sok mindenen keresztül vitt minket Isten, és annyira jó ezt, én nagyon izgatott vagyok, és úgyhogy jövő hét vasárnap a Himmerházban leszünk, úgyhogy ott ezt be fogjuk mutatni, és láthatjátok ti is. És igazából még egy dolgot... szeretnék még egy házi feladatot adni nektek a következő hétre, mielőtt még 2015-be belépnénk. Gondold végig azt, hogy mi az, amiért hálás vagy az előző évért. Ami van egy, mondjuk egy terved, egy célod volt 2014-re, és ez megvalósult, Istennek hálás vagy ezért. És jövő hét vasárnap, amikor a Himmerházban megkérdezzük, hogy hálaadás, ima téma, akkor a hálaadáshoz ne csak az előző heti, sőt, azt kérem, hogy ne az előző heti hálaadást mondjátok el, hanem az előző éves hálaadásból emelj ki egy dolgot, ne az egész 2014-et mondjátok végig, mert arra nem lesz idő, egy dolgot, ami számodra egyik legfontosabb dolog volt, és ezt, ha szeretnéd, oszd meg a gyülekezettel, és annyira jó lesz, majd felolvassuk személyenként, hogy ki miért hálás 2014-ben, és szerintem ez mindannyiunkat bátorítani fog. Oké, benne vagytok? Szóval akkor következő pár nap kicsit álljunk meg, gondolkodjunk el, gondoljunk vissza az előző évre. Oké, a mai napi tanításunknak az a címe, hogy mit akarsz az élettől? Mit akarsz a saját életedtől? Mit vársz az élettől? És mit kell ezért tenned, hogy ez megvalósuljon? Hol vagy most, és hol szeretnél lenni? Nem véletlenül ez a címe ennek az üzenetnek, mert így 2015 előtt a mai nap egy fontos dolgokat szeretnék, fontos kérdéseket szeretnék feltenni, amikről kérlek, hogy gondolkozzatok el, hogy vannak-e céljaid, vannak-e álmaid az életedre? Van-e látásod, van-e víziód, van-e reményed, ami felé tekintesz, amit látsz magad előtt, amit meg tudsz fogni? Vannak-e terveid, ötleteid, egy víziód a következő évvel kapcsolatban? Abban hiszek, hogy nekünk, Isten gyermekeinek mindig kell, hogy legyen látásunk az életünkre. Mindig kell, hogy legyen víziónk. Abban hiszek, hogy nekünk, mint Isten gyermekeinek mindig ki kell nyúlnunk új dolgok felé. Isten nem azért teremtett bennünket, hogy passzívok legyünk, nem azért teremtett bennünket, hogy stagnáljon az életünk, hanem azért, hogy mindig kinyúljunk új dolgok felé. És azt gondolom, hogy mindannyiunkban van egy ilyen isteni rész, egy ilyen isteni faktor, amiben egy érzés, hogy igen, én szeretnék következő szintre lépni az életembe, szeretnék tovább lépni. Nem akarom, hogy az életem stagnáljon. Nagyon hálás vagyok azokért a dolgokért, amiket Isten adott. Nagyon hálás vagyok a 2014-ért, de szeretnék előrelépni, és szeretnék kinyúlni új dolgok felé. És hogyha van egy ilyen érzés benned, akkor szeretném, ha tudnád, hogy ez Istentől van. Mert Isten egy ilyen Isten, aki azt szeretné, hogy mindig kinyúljunk új dolgok felé. És legyen bennünk egy olyan rész, ami azt mondja, hogy el akarok élni valami újat, el akarok élni valami mást. És mindig el akar valahova jutni ez a részünk. Most nyáron voltunk Horvátországban egy pár emberrel, és mikor terveztük a horvátországi utat, akkor az volt az egyik szempont, hogy bárhova menjünk, csak ne olyan helyre, ahol eddig voltunk. Szóval, hogy ne olyan helyen legyünk, ahol nem tudom már, Zadar környékén vagy 10-szer voltunk, és igazából nagyon szerettük, az is nagyon jó volt, de az volt az egyik szempont, hogy menjünk valami olyan helyre, ahol még nem voltunk. És nem tudom, én mindig ilyen voltam, és amikor Zsanival utazunk helyekre, akkor is mondtam Zsaninak, hogy nekem mindegy, hova megyünk, de két hely, tehát ugyanolyan helyre, ugyanarra a helyre ne menjünk vissza még egyszer, hanem annyi hely van itt Magyarországon, és ahol még el tudunk jutni, és mindig menjünk valami új helyre. És nem tudom, szerintem egy ilyenfajta dolog, hogyha van benned, ez egy jó dolog, hogy nem akarod, hogy az életed stagnáljon, hanem szeretnél mindig valami új dolog után kinyúlni. Ez egy isteni természet, ez egy isteni karakter, én azt gondolom. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy leparkoltad az életedet, beálltál egy kis parkolóba, akkor ülj vissza a volán mögé, rakd egyesbe az autódat, és kezdj el, nyomd rá a gázpedálra. Bármilyen dolog az életed, bármilyen területén úgy érzed, hogy leparkoltál. Bármilyen területén az életedben úgy érzed, hogy lükvercbe raktad az életedet. És hátrafelé haladsz. Rakd vissza egyesbe, és nyomj a gázpedálra egyet. Oké? Mert Isten azt szeretné a következő évben, hogy egy teljesen új szintre kerüljünk. Egy teljesen új szintre akar vinni bennünket Isten. És ez bármilyen dolog, az életed bármilyen területére érvényes, a szellemi életedre, ami a legfontosabb, azt gondolom, mert ebből indul ki minden. De ugyanúgy gyakorlatias dolgokban, a pénzügyeidben, a kapcsolataidban, a munkádban, a tanulásodban, minden a szolgálati területedben, minden egyes szinten Isten egy új szintre akar bennünket vinni. És azt gondolom, hogy az életünkben nem szabad, hogy egy lükverc legyen, nem szabad, hogy ilyen fokozat legyen az életünkben, hogy lükverc. Akik vezetnek, tudják, hogy mit jelent ez. R betű. Azt gondolom, a mi életünkben nem szabad, hogy ilyen fokozat legyen. Mert nem tudjuk úgy véghez vinni Istennek a terveit az életünkbe, hogyha folyamatosan hátra nézünk és hátrafelé haladunk. Előre felé kell néznünk. Tanulnunk kell a múltból, értékelnünk kell a múltat, hálásnak kell lenni, de előre felé kell tekinteni. Szóval, hogyha azt érzed, hogy az életed megállt, és stagnál, és azt érzed, hogy parkolásban vagy, parkolómódban vagy, akkor gyerünk, szállj vissza, indulj el megint. Mert Istennek egy csomó terve van még az életeddel is, és annyi mindent szeretne még, hogy felfedezz, és eljuss új helyekre. A példabeszélek 29:18 azt mondja, ahol nincs prófétai látás, ott elvadul és lezűlik a nemzet. De milyen boldog és áldott, aki követi a tanítást. Szerintem nagyon sokan ismeritek ezt az igét. Ez egy kedvenc igém, ugye ez a vízióról, a látásról, a tervekről szól. Mit mond ez az ige? Gyakorlatilag azt mondja, ha nincs remény az életedben, ami felé néznél, akkor reménytelen vagy. És a Biblia azt mondja, hogy a reménytelen szív beteggé teszi a testet. beteggé tesz bennünket. A remény az egy olyan dolog, ami egészséget hoz az életünkbe, ami egészségessé teszi az életünket. Szóval mindig kell, hogy legyen valami remény az életünkbe, ami felé nézünk, ami felé futunk. És Isten minden nap akar nekünk adni, és minden évben akar adni elénk ilyen látásokat. A legrosszabb kondíció az az, amikor úgy érzed magadat, hogy benne vagy egy mély gödörbe, és nem tudsz ebből kijönni. Gyerekkoromban, az Andris is talán emlékszik rá, gyerekkorunkban ilyen föld alatti bunkikat építettünk. És a föld alatti bunki az azt jelentett, hogy legalább másfél méter mélynek kellett lenni. És egy föld alatti bunkit, hogyha megépítesz, nagyon komolyan megcsináltuk ezt a helyet, de tudjátok, ez a bunkihoz kell egy kijárat is, mert nem elég le tudsz ugrani, de nem tudsz kijönni belőle. Szóval megcsináltuk a bunkit, és akkor jöttünk rá, hogy oké, ez szuper, de kéne egy kijáratot is csinálni, szóval egy ilyen utat, egy ilyen kis ösvényt csináltunk, egy ilyen lépcsőt, ahogy ki tudtunk jönni ebből. Lehet, hogy azt érzed az életedben, hogy te is egy ilyen gödörben vagy, és nem tudsz ebből kijönni, és semmi más nem látsz, csak ezt a gödröt, azt a kondíciót, azokat a körülményeket, amikben most benne vagy. De szeretném, ha tudnátok azt, hogy Istennek van minden gödörből egy kiút, minden reménytelenségből van egy reményteljes kiút. Szóval az a legrosszabb, amikor tényleg nincsen látásunk, nincsenek terveink, nincsenek ötleteink, nincsen víziunk a következő időszakra, és csak azt látjuk azokat a problémákat, amikben éppen benne vagyunk. Isten azt szeretné, hogyha látásunk, reményünk lenne az életünkre. És hiszem azt itt, ezen a helyen, hogy minden egyes embernek Isten egy reményteljes jövőt tervezett, reményteljes napokat és éveket. És a legjobb még hátra van. A legjobb évek még hátra vannak. Tényleg nagyszerű volt az előző év, és nagyon, nagyon jó dolgok történtek, de a legjobb még hátra van. Úgyhogy hogyan kapunk látást Istentől? Hogyan lehet egy víziunk az életünkre? Nagyon sokszor csak panaszkodunk Istennek, és várunk, Istenem, adj már egy látást, adj már egy célt az életembe, adj már egy víziót. Ahelyett, hogy csak várakoznánk és panaszkodnánk, egyszerűen csak kérjünk el Istentől egy látást. Ennyi az egész, csak kérjünk el egy látást Istentől, csak kérj el, szerezz egy látást, szerezz egy víziót, szerezz, legyen egy ötleted, legyen egy terved. Kezdj el imádkozni, és egyszerűen csak nézz fel és vedd észre azt, ami most van, amit már most adott Isten. És ezért is mondtam azt, hogy fontos, hogy mielőtt új célokat tűznétek ki 2015-re, nézzétek meg azt, hogy most mi van. Hogy Isten ebbe az évben mit adott. Vedd észre, hogy mit van. Vedd észre azt, hogy hol vagy. Ne csak panaszkodj, ne csak várd el Istentől, hogy adjon valami új látást, vagy új víziót, hanem egyszerűen csak nézz fel, lásd meg, hogy mit van most, Isten mit adott. És kezd el olvasni a Bibliában Isten ígéreteit. Kezd el olvasni. A Biblia tele van Isten ígéreteivel. Olyan ígérettel, amik az egészségről szólnak. Olyan ígéretek, amik a munkáról szólnak, az áldott családról szólnak, kapcsolatokról szólnak, áldott szolgálatról, az áldott életről szólnak. Istennek ígéretei vannak az egészségre, a jó pénzügyi helyzetre. Isten tele van ígéretekkel, a Biblia tele van ígéretekkel. Szóval egyszerűen csak kezd el olvasni ezeket az ígéreteket, és ne csak úgy olvasd, hogy oké, szuper, nagyon jó, hogy valakinek ezt leírták, ezeket az ígéreteket, hanem mondd azt, hogy ezek az ígéretek az enyémek is. Nem csak másokra vonatkoznak, ez nem csak a Gézára vonatkozik, ez nem csak a Zsanira vonatkozik, ez nem csak a Pistára vonatkozik, vagy a Stellire vonatkozik, hanem ez az én életemre vonatkozik. Az én életemre vonatkozik. Ezek az áldások, ezek az ígéretek számomra is meg vannak írva, és ez az enyém. Harcolj! Harcolj ezekért az ígéretekért. És elég eltökéltnek kell lenned. A Biblia azt mondja, hogy harcold meg a hit nemes harcát. harcold meg a hit nemes harcát. Mit jelent ez, hogy harcolunk ezekért a dolgokért? Az, hogy nem adott fel, és eléggé eltökélt vagy ahhoz, hogy azt mond, hogy Jézus, hogy az az élet, amiért Jézus Krisztus meghalt, az az enyém is. És az enyém is lehet. Jézus Krisztus meghalt, hogy neked életed legyen. Erről beszéltem a karácsonyi tündökléskor. Emlékeztek? Amikor azt mondtam, hogy Jézus azért jött el, ez van a Bibliában, hogy nekünk életünk legyen. Jézus meghalt ezért. Azért, hogy te, neked itt ezen a földön, nem csak örök életed, de ezen a földön egy túláradó életed legyen. Szóval eléggé rá kell, hogy állj erre az ígéretre, rá kell, hogy állj hittel, és harcolnod kell ezért, és azt mondd, hogy teljesen mindegy, hogy az én családom milyen háttér, vagy én milyen háttérből jövök, hogy milyen családi háttérből jövök, teljesen mindegy, hogy most hol vagyok, hogy milyen gödörben érzem magamat, teljesen mindegy az, hogy hol tart az életem, hiszem azt, hogy Jézus értem meghalt, hogy nekem egy bővölködő életet adjon. És én nem vagyok se az apám, se az anyukám, se az őseim, hanem én egy új generációhoz tartozok. És ti egy új generációhoz tartoztok. És teljesen mindegy, hogy milyen háttérből jössz, vagy milyen nehézségekkel küzdesz. Tudom, hogy vannak, akik nagyon nehéz családi háttérből jönnek itt. Istennek egy új vérvonalában vagy benne, újjászülettél. Ez egy teljesen új nemzet vagy, nemzedék, nek a tagja vagy. Isten családjához tartozol. Istennek sokkal nagyobb tervei vannak, mint amit mi el tudnánk képzelni. Szóval legyél elég eltökélt, hogy Isten, hogy az az élet, amiért Jézus meghalt, az a tied is lehet. A Filippi 4:11-13-ban Pál beszél az elégedettségről. Szóval oké, hogy kell, hogy legyenek céljaink, hogy Istennek egy tovább visz minket a következő szintre, viszont Pál itt beszél nagyon érdekes dologról. Arról beszél, hogy bármilyen körülményekben is volt Pál, megtanulta azt, hogy legyen elégedett. Hányan küzdötök ezzel őszintén, hogy elégedett legyél azzal, amit épp, ahol éppen vagy? Én vagyok az első, aki felteszem a kezemet. Én tényleg, nekem ez az egyik gyengeségem. Filippi 4:11-13. Ezt azonban nem azért mondtam, mintha valamiben hiány szenvednék. Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Mint szűkös, mint bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget és a bőséget is. Megtanultam, hogyan nézek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Amen. Ismeritek ezt az igét? Ez nagyon jó az ige. Szóval, azt mondja Pál, hogy megtanult minden körülmények között elégedetten élni. Elégedett volt. Van egy egyensúly az megelégedés között, és a felfedezés között, amikor ki akarsz nyúlni új dolgok iránt. Van egy egyensúly. Hol van az egyensúly a kettő között? Van egy egyensúly, hogy legyen elégedett élet, meg legyünk elégedve azzal a szinttel, ugyanakkor pedig a Biblia más helyen azt mondja, hogy fontos, hogy ne maradjunk meg egy szinten, hanem lépjünk tovább a következő szintre, és mindig nyúljunk ki új dolgok felé, és lépjünk a következő szintre. Van itt egy egyensúly, amit mind a kettő fontos, és meg kell tartani. Erről szeretnék kicsit beszélni. Hogyha megnézzük az angol fordítást, és hát ennek az igének, azt mondja Pál, hogy megtanultam elégedett lenni, ami azt jelenti, hogy ne háborogjak, és ne legyek nyugtalan bármilyen helyzetben is vagyok az életben. És ez itt a kulcs. Mit jelent elégedetnek lenni? Azt jelenti elégedetnek lenni, amiről itt beszél Pál, hogy nem háborogsz, nem beszélsz negatívan, és nem aggodalmaskodsz, hogy éppen hol vagy. Oké? Nem azt jelenti, hogy elégedett vagy, hogy leparkolod az életedet, és beállsz a parkolóba is. Nem akarsz tovább lépni, nem akarsz egy következő szintre jutni, nem akarsz többet tanulni, hanem azt mondod, hogy nekem ez így elég. Nem ez a megelégedett élet, amiről itt Pál beszél. Pál soha nem volt mérges amiatt, hogy hol van, hogy milyen körülmények között van. És tényleg ő nagyon nehéz körülmények között is volt. Volt börtönben, volt, hogy üldözték, volt, hogy meg akarták ölni. Volt, amikor jó helyzetben volt. Pál soha nem volt mérges a körülményei miatt, de mindig előre nézett, hogy hova tud még eljutni. Oké? Okay? Szóval ez itt a kulcs, azt gondolom, hogy tehát magyarul lefordítva a legegyszerűbben, nem elég élvezni a végállomást, hogy hova jutunk el, hanem élvezzük az utazást is, miközben eljutunk a végcélunkig. Tehát meg kell tanulnunk, hogy élvezzük az utazást, és nem csak a végállomást. És ezt azért mondom, mert hogyha nem figyelünk erre, akkor érezhetjük úgy Istennek a céljait az életünkre, mint hogyha ezek az Istentől kapott látások így kínoznának bennünket. Nem tudom, hogy értetek-e, miről beszélek. Szóval, hogy kapsz Istentől egy látást, egy célt az életedre, és még mindig nem valósult meg, de tudod, hogy Istentől van, és még mindig várakoznod kell, és azt érzed, hogy mintha ezek így kínoznának, ezek a Istentől jövő célok és látások. És frusztrációt és görcsöt pakolnak rád. Nem tudom, hogy veletek volt-e már így. Nekem volt így. És volt, hogy Isten adott egy célt az életembe, leírtam egy célt, amit szeretnék megvalósítani, és tudtam, hogy Istentől van. És igazából nem tudtam élvezni az utazást. És ezért úgy éltem meg ezt az egészet, mint hogyha Isten így kínozna ezzel a látással. És akkor tanultam meg azt, hogy nem szabad leértékelni a kicsi kezdeteket, például ezt. Nem szabad, hogy leértékeld a kis kezdeteket. Nem értékelheted le ezeket a dolgokat. Meg kellett tanulnom, hogy mindenhez türelem kell és kitartás kell. Megtanultam azt, hogy értékeljem a dolgokat, amik már megvannak. És nem kiakadni azon, ami még nincsen meg. És ezek a dolgok, amiket meg kell, hogy tanuljunk, hogy élvezzük az utazást. Szóval, csak bátorítalak benneteket erre, hogy tartsuk egyensúlyba, hogy legyen elégedett az életünk, bármilyen szinten is vagy, viszont mindig legyen egy rész benned, ami ki akar nyúlni új dolgok felé, és a következő szintre akar lépni. Mert még mindig vannak olyan dolgok, amiket Isten akar adni. Oké, nem tudom, ez tiszta, amiről így beszéltem? Oké. Szóval, erről beszél gyakorlatilag ebben az igében Pál. Vannak olyan emberek, akik már megtették az utazást. Vannak olyan emberek, akik már előttünk járnak, és mi rá akarunk lépni arra az útra, de vannak emberek, akik már ezt megtették. Azt írja a Biblia, hogy a bölcs ember olyan, aki hallgat az idősebbeknek a tanítására. A Biblia azt mondja, hogy hallgassunk az idős embereknek a bölcsességére, akik már megjárták előttünk az utat. És itt van különbség, hogy tehát a bölcsességre kell, hogy hallgassunk, nem feltétlenül az időseknek a tapasztalatára, mert nem mindig a tapasztalat és a bölcsesség között van egy nagy különbség. De azt mondja a Biblia, hogy akik már előttünk jártak, és azon az úton, hallgassunk ezekre az emberekre. És ez azért fontos, mert minél jobban tudsz hallgatni az idősebbnek a bölcsességére, azokra az emberekre, akik már előtted járnak, annál tovább tudsz jutni. Én sajnos olyan vagyok, hogy sokszor önfejű, és saját utamat választom, és keresztül megyek nehézségeken, és egy csomó dolgot ki tudnék kerülni az életemben, hogyha hallgatnék az idősebbeknek a bölcsességére, olyan embereknek a bölcsességére, akik már előttem jártak. De ne legyünk ilyenek, hanem tényleg tanuljunk, szerezzünk bölcsességet, mert Isten tovább akar minket vinni. És azt gondolom, minél jobban tudunk hallgatni ezekre a tanácsokra, annál tovább jutunk az életben, és annál többet tud Isten ránk bízni. Isten nem arra teremtett bennünket, hogy unalmasak legyünk, főleg mi keresztények, hanem azt gondolom, hogy mi nekünk egy inspiráló életet kell élnünk. És szeretnék nektek most egy kihívást elétek adni. Ez pedig az lenne, hogy minden héten tegyél meg valami, egy olyan dolgot, amihez bátorság kell. Tegyél meg minden héten egy olyan dolgot, amit amúgy nem tennél meg, de bátorságot igényelne. Minden héten tegyél egy olyan dolgot, amivel kilépsz abból a dobozból, abból a kényelmi zónádból, amiben benne vagy. Most karácsonykor a Zsaninak az apukájának vettünk egy különleges ajándékot. Nem egy traktort, hanem egy... Zsani apukája nagyon szereti a repülőgépeket, és gondoltuk, egy kicsit kimozdítjuk a kényelmi zónájából, mert nagyon szereti a repülőgépeket, de egy kicsit azért fél a repüléstől. Szóval azt gondoltuk, nem bungee jumping, meg nem ilyenekre, nem ezeket, hanem vettünk neki egy ilyen repülő Boeing szimulátor vezetést. Tehát rendesen egy olyan kabinba, egy olyan szimulátoron fog vezetni, amit az igazi pilóták gyakorolnak. És eszméletlen jó, nagyon-nagyon jó. Na most ez egy olyan dolog, ami őt ki fogja mozdítani a kényelmi zónájába, az biztos. Mindannyiunknak kell szerintem tennünk minden héten egy olyan dolgot, ami egy kicsit kimozdít bennünket a kényelmi zónánkból, abból a dobozból, amiben olyan kényelmessé váltunk. Lehet ez az, hogy odamész egy olyan emberhez, és elkezdesz szolgálni egy olyan ember felé, például a gyülekezetbe, akit eddig még nem ismertél annyira. Vagy szeretnél, mit tudom én, valakivel odamész beszélgetni, vagy megosztod valakivel a hitedet, vagy csinálsz valami olyan dolgot, ami érzed, hogy bátorság kell ezekhez a dolgokhoz. Ami nem egy szokványos dolog, ami Isten indít, hogy tedd meg. Hitben kilépni egy dologban. Szóval nem arra lettünk teremtve, hogy egy unalmas életet éljünk, hanem tényleg egy inspiráló életet. És amikor kilépsz hitben, akkor ezt Isten mindig meg fogja válaszolni, és meg fogja áldani. Ebben biztos lehetsz. Ha Isten ad egy látást, ha Isten ad egy célt az életedbe, akkor ezt fontos, hogy magad előtt tartsd, és emlékeztesd magadat erre. Mert ha nem teszed, akkor a világ le fogja szívni, el fogja szívni ezt tőled. Emlékszem, hogy még nagyon régen, amikor Matt, a Dennisnek a fia prédikált egyszer a Gyüliben, vagy a ifi csapatban, ő mondta ezt, sosem felejtem el, hogy ha van egy célod, akkor azt ragaszd ki a faladra, és emlékeztesd magadat erre. Mert ha nem teszed, a világ le fogja szívni, el fogja szívni ezt belőled. A félelem és az élet, azt a látást, amit Istentől kapunk, azt elszívja. A félelem a legnagyobb ellensége Isten látásának, és azoknak az álmoknak, amiket Isten a szívünkre helyez. És a félelem, azt gondolom, hogy ez nagyon sok bűnnek a gyökere is amúgy. Szóval a félelem az egyik legnagyobb ellenség, amit az ellenség használ, hogy elvegye azokat az álmokat, célokat, látásokat, amiket tudod, hogy Isten helyezett a szívedbe és az életedbe. Szóval tartsd magad előtt. És ezt mondja Isten igéje is, hogy tartsuk ezeket a célokat, a víziónkat Isten, vagy magunk előtt. A Habakuk 2 erről beszél. Szerintem ezt az igét is már többen ismeritek. Habakuk 2, 1-3-ig. Felmegyek az őrtoronyba, őrhelyemre állok, figyelek, hogy lássam, mit mond az örökkévaló nekem, és mit felel panaszomra. Habakuk, mikor megírta ezt a részt, akkor gyakorlatilag előtte panaszkodott Istennek. Panaszkodott, hogy milyen kondícióban van, milyen nehézségek között van, és íme mit mond Isten Habakuknak. Második vers. Azután az örökkévaló ezt válaszolta. Jegyezd föl, amit mutatok neked, írd fel egy táblára, hogy el tudja olvasni minden járókelő. Szerintem, hogy ezt a részt aláhúznátok a Bibliátokban, hogy kiemelnétek, írd fel egy táblára, hogy el tudja olvasni minden járókelő. Amiről itt beszél Isten, hogyha kapsz egy látást tőle, ezt írd fel, írd le, hogy mindenki lássa, hogy emlékeztesd magadat erre. Mert ha nem teszed, a világ és a félelmek el fogják ezt rabolni. Beteljesedik ez a látomás a maga idejében, de még várnod kell türelemmel. Siet a beteljesedés felé, és nem fog csalódást okozni. Ha úgy tűnne, mint hogy késik, de akkor is kitartóan várj, mert eljön biztosan, eljön, és nem késik. Ez egy fantasztikus reményteljes. Igen. A célokról és a vízióra, amit Isten ad. Lehet ez a vízió az, hogy egészen gyakorlatias dolgok. Mondjuk az, hogy lefogy, vagy meghíz, vagy az otthonadat rendbe ragd, vagy hogy lediplomálsz, szerez egy szakmát. Lehet ez a vízió az, hogy felvételt nyerj egy iskolába. Lehet ez a vízió az, hogy felvegyenek egy munkahelyre. Lehet ez a vízió az, hogy kijöjj az adósságodból. Lehet ez a vízió az, hogy a gyülekezetbe egy nagyobb felelősséget vállalj. Mondjuk lehet, hogy Isten elhív arra, hogy vendéglátó legyél, vagy szeretnél a díjcsapatba játszani, vagy pásztor lenni egy nap. Ez is lehet egy vízió, lehetnek ilyen nagy víziók is. Lehet az, hogy megházasodsz. Bármi lehet, bármilyen szellemi dolog lehet, bármilyen gyakorlati dolog. Azt mondja az ige, hogy írd le ezeket. Írd le magad elé. Isten azt akarja, hogy álmodj. És Isten azt akarja, hogy ezeket az álmokat, ezeket a víziókat ne lopja el se az élet, se a félelmek, hanem ezek a dolgok megvalósuljanak az életünkbe. Szóval fel kell emelkednünk a félelmeinken, és szembe kell néznünk vele. Szembe kell, hogy nézzünk, és harcolnunk kell ezekkel szembe. Azt gondolom, hogy egyik legfontosabb dolog, amit ma ezzel kapcsolatban újból és újból, a Zsani is mindig ezt mondja, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy mit tudunk tenni, és mi az, amit meg kell tennünk minden nap. És ezt nem teheti meg helyetted senki más. Ez az, hogy hangosan kimondod Isten igéjét. Hangosan. Hangosan kimondod Isten igéjét az életedre. Hangosan kimondod Istennek a látását az életedre. Hangosan kimondod az ő elhívását, az ő ígéreteit az életedre. Ez erő van abban, amikor kimondjuk Istennek az igéjét. Isten úgy teremtette a világot, hogy az ő szavával teremtett. Kimondott szavakat, és létrejöttek. A szavaknak alkotó ereje van. Erő van abban, amikor kinyitod a szádat, és kimondod Istennek az ígéreteit. Erő van abban, amikor leírod Istennek az ígéreteit. Erről beszél itt Habakuk, hogy írd le, illetve hát Isten mondja Habakuknak, hogy írd le a látást. És a mai napon ezt fogjuk tenni. Szeretném, hogyha ezt megtennétek. Ha leírnátok a ti látásotokat a saját életetekre, a ti céljaitokat, amik Istentől vannak, amit Isten ad nektek. Mert tudom azt, hogy személyesen Isten akar szólni hozzád. És a következő pár napban szeretnélek benneteket megkérni egy második házi feladatra. Három házi feladat lesz. Ez a második házi feladat, ezt nem miatt, ne nekem csináljátok. Nem fogom számon kérni, nem fogom beszedni. Ez saját magadnak van, saját magadért van. Ez pedig a második dolog az, köszi, Andris, hogy kinyomtattad. Ki fogunk osztani egy ilyen nyugi, nem dolgozat. Ez egy segítség, hogy hogyan állítsd össze, hogyan rendszerezd a céljaidat 2015-re. És nem sokára ezen végig fogunk menni, de arra szeretnék benneteket kérni, hogy a következő pár napban én ezt fogom tenni. Kicsit le fogok nyugodni, és nem akarok semmit csinálni, hanem egyszerűen csak szeretnék kicsit álmodozni. Szükségünk van néha arra, hogy álmodozzunk. Isten szólt hozzám az előző héten, és azt mondta, hogy vannak álmodozók, akik nem dolgoznak, és vannak dolgozók, akik nem álmodnak. És egyik sem jó. Én általában olyan vagyok, aki dolgozok, és nem álmodok. Nem álmodozok sokat. Zsani pont az ellentéte. Úgyhogy jól kiegészítjük egymást. És Isten szólt, hogy Géza, most állj meg egy pillanatra ezen a héten, következő pár napba, és csak tölts velem időt, imádkozz, és kérd el a te életedre ezt a látást, amit Habakuknak is adtam. És úgy érzem, hogy Isten erre hívott, hogy leüljek, és egyszerűen csak ne dolgozzak semmit, ne csináljak semmit, egyszerűen csak kezdjek el álmodozni. És kezdjem el leírni azt a látást, amit Isten akar az én életemre adni. És hiszem azt, hogy mindannyiótoknak az életénre Isten akar adni egy látást és célokat. És következő héten pedig arról fogunk beszélni, hogy csináljátok meg egy hét alatt. Következő héten arról fogunk beszélni, hogy hogyan valósítsuk meg ezeket a másik részről, hogy ne csak álmodozzunk, hanem dolgozzunk is ezért, és hogy mit kell megtennünk azért, hogy ezek az álmok valóra váljanak az életünkben. De azt gondolom, hogy fantasztikus Isten igéje, és fantasztikus az a... Nem tudom, engem ez felszabadít, ezek az igazságok, amiket Isten mond, és szóval csak bátorítalak, hogy a következő napokban írjátok le a ti céljaitokat, a ti látásotokat, és amire bátorítalak, hogy ne a te céljaidat írd le, ne a saját emberi terveidet, céljaidat vest papírra. Mert van egy ige a Bibliában, az Ézsaiás 55:9, ami nincsen szerintem nekünk meg itt, de nem baj. Ézsaiás 55:9, akinek van Bibliája is, aki. Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim a ti útjaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Hallottátok ezt az igét? Mit mond ez az ige? Lehetetlen, hogy nagyobb látásod legyen Isten látásánál a te életedre. Amen? Lehetetlen, hogy a te látásod, a te terveid nagyobbak legyenek, mint Isten tervei. Szóval ezért ne az legyen a cél, hogy a saját terveidet vesd papírra, hanem Isten terveit vesd papírra. Szóval miközben írjátok le ezeket a célokat, imádkozzatok, keressétek Istent. Legyen egy nagy szívetek, egy nagy látásotok. Egy olyan látást írjatok le, ami túlmutat a saját életeden. Túlmutat a saját személyes szükségeiden. Mert Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor ő tudta, hogy miért él. Tudta, hogy miért jött el. Ez pedig nem volt más, hogy Isten királyságát építse. És mi is ezért születtünk meg, elsősorban, hogy Isten királyságát építsük. Szóval, amikor egy olyan motivációval írod le a céljaidat, hogy Isten királyságát akarod ezzel építeni, akkor azt fogod észrevenni, hogy ezek a célok meg fognak valósulni az életedbe. Viszont amikor a saját céljainkat próbáljuk meg megvalósítani, azt fogjuk észrevenni, hogy ezek kudarcba fulladnak. Amen? Hányan voltatok már így? Próbáltad a saját céljaidat megvalósítani, és nem sikerült. Nem sikerült. Nekem is volt. Próbáljuk meg nem a saját céljainkat leírni, hanem Isten szemszögéből, hogy Isten mit akar az én életemen megkezdeni, mit akar a következő 2015-ben. És ha az a célod, hogy mondjuk, mit tudom én, szeretnéd többet sportolni, jobb kondícióba szeretnéd tartani a testedet. Legyen az a motivációt, hogy ez azért teszed, hogy hosszabb ideig éld, és hosszabb ideig prédikáld az evangéliumot. Én ezért akarom. Nem azért, hogy tetszek minél több embernek, hanem azért, hogy tovább bírjam. Tovább éljek. Hogy az az élet, amit Istentől kaptam, még jobban ki tudjam használni. Hogyha az a célod, hogy megházasodj, legyen a házasságunknak is az a motivációja, hogy Isten dicsőítsd ezzel, hogy Isten szolgáld, hogy majd egy olyan gyerekeket nevelj fel, akiket Isten útjaira nevelsz. Szóval bármilyen célod van, mutasson túl rajtad, mutasson túl a saját szükségeden, a saját céljaidon, és azt fogod észrevenni, hogy Isten ezeket meg fogja valósítani. Szóval azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna nektek mondani ma, és most ki fogom osztani ezeket a papírokat, úgyhogy itt szívesen adjátok körbe, és kicsit még elmagyarázom, hogy itt szívesen mindenki vegyen egyet. Milyen beszélünk? van elég, és mindenkinek van.
Mi a baj?
Egyet adjatok már nekem is, jó? Van ott hátuk közt. Oké, a maradékot kérem. Mindenkinek van? Jó, oké. Aki szeretne magával vinni haza, akkor másoknak is adni, akkor azt lehet nyugodtan. Innen vegyetek. Na. Szóval ezt a lapot senki nem fogja beszedni tőled, ez a tied, ez magadnak van. Ahogy látjátok, hogy látjátok, négy csoport, négy kategóriára osztottam a célokat. Személyes célok, szellemi célok, anyagi célok és szolgálati célok. Vegyünk pár példát. Mit jelent az, hogy személyes célok? Személyes cél például az, hogy azt mondod, hogy szeretnék rendszeresen sportolni. Ez egy nagyon jó cél. Nekem ez biztos, hogy benne lesz az egyikbe. Rendszeresen szeretnék sportolni. Beírod mondjuk az A-hoz, hogy ez a célod. A konkrét lépés A-hoz, mit tudom én, veszel egy kondibérletet, vagy mit tudom én az A-nak azt, vagy tehát például ez egy konkrét lépésemben, hogy befizeted magadat egy edzésre, vagy keresel magadnak egy edzést, egy sportklubot, vagy egy edzőt, vagy akármi. Tehát ez egy konkrét lépés. Tehát ne csak a céljaitokat írjátok le, hogy mit szeretnétek, hanem hogy gyakorlatban milyen lépést kell megtenned, hogy ez megvalósuljon. Bocsánat. Oké. Vagy például a személyes cél lehet az, hogy szeretnél mit tudom én, egészségesen étkezni, egészségesebben étkezni. Vagy meggyógyulni egy betegségből, vagy akármi. Ezek személyes célok. Oké? Ezeket írjátok így le. Szellemi célok. Például lehet egy ilyen szellemi célod, hogy szeretnéd Isten szeretetét jobban megtapasztalni, megérteni az életedben. Vagy lehet egy ilyen cél, hogy rendszeresen időt tölteni Istennel. Lehet, hogy problémád van ezzel, akkor csak írd oda, hogy rendszeresen szeretnék időt tölteni Istennel. Konkrét lépés, hát, mit tudom én, kérsz valakit, hogy figyelmeztessen erre, vagy felhúzod az órádat minden reggel, nem tudom hány órára, vagy kiírod a faladra ezt, hogy Istennel kezd a napot, vagy bármi. Tehát legyenek konkrét lépések, hogy egy terv, hogy hogyan fogod ezt megvalósítani. Lehet, hogy az a terved, az a konkrét célod, szellemi cél, hogy minden vasárnap jár gyülibe például. Ez egy fontos dolog. Mit kell ehhez tenned? Mi az a dolog, ami miatt ez megakadályoz, hogy minden vasárnap elgyere a gyülibe? Lusta vagyok felkelni délután 4-re, vagy mit tudom én. Tehát valami, nem tudom. Vagy például nagyon sokan azért nem jönnek gyülibe, mert a leckéjüket vasárnap délutánra hagyják. És vasárnap délután tanulják a leckéjüket. Szóval mi a konkrét lépés? Szombaton megtanulom a leckét. Yeah, és már ott tudok lenni vasárnap. Ez nem jó megoldás. Vagy pénteken. Oké. Szóval... Vagy, figyeljetek, szellemi cél például, vagy ez lehet, hogy személyes cél, nem tudom, ezt döntsétek el ti, ez ilyen karakterbeli cél, hogy pontosabb akarok lenni például. Pontosabb akarok lenni. Na, ez mit kell megtenni? Először is meghallgatni még egyszer az időmenedzsment tanítást, ami fönn van a KKF-on. Vagy, igen, pontosan, venni kell egy órát. Minden helységbe beraksz egy órát, vagy felraksz a karodra egy órát, pontosan. Vagy lehet ilyen szellemi cél, hogy nem akarok halogatni dolgokat például a következő évben. Nem halogatok dolgokat. Vagy lehet ez egy ilyen szellemi cél, hogy szeretnék többet mosolyogni ebben az évben. Aha. Ez egy karakterbeli, szellemi cél. Én úgy gondolom. Szeretnék többet mosolyogni. Jobban élvezni az életemet. Csinálj egy tervet. Hogyan fog ez megvalósulni? Ezek mind-mind szellemi célok. Amikor meghallgatsz mondjuk egy vasárnap, egy tanítást, ha van valami cél, amit ki tudsz ebből szedni, és azt mondod, hogy igen, ez inspirál, ezt meg akarom valósítani, akkor ez egy jó dolog, akkor jó helyen vagy, akkor jól csinálod. Azt gondolom, minden egyes alkalommal, amikor halljuk Isten igéjét, kell, hogy valami változásra inspirálja az életünket. Szóval akár, nem tudom, nézd végig a jegyzeteidet, amit ebbe az évben tanultál a gyüliben, és amiket leírtál, hogy igen, én ebben meg akarok változni, vagy szeretnék fejlődni a karakteremben szellemileg, és írd le ezeket a célokat. Oké? Okay? Szóval bármilyen szellemi cél lehet. Oké, okay, következő pénzügyi célok. Pénzügyi célok. Például el akarok költözni otthonról. Szeretnék külön költözni, mert már... Ez egy pénzügyi cél. Konkrét lépés, szerezni egy munkát, vagy több munkát vállalni, vagy egy másik munkát vállalni, vagy értitek? Szóval, hogy keresni egy lakótársat, vagy keresni egy albérletet, vagy bármilyen konkrét lépés, amit úgy érzel, hogy ez meg kell tenned. Vagy például pénzügyi cél, hogy ki szeretnék jönni az adósságaimból. Lehet, hogy nektek nincsenek nagy adósságaitok, és ez jó, ne is kerüljetek bele. Például lehet ez egy pénzügyi cél, hogy nem kerülök be adósságba 2015-be. De hogyha esetleg adósságban vagy, akkor írd le konkrét lépéseket, hogy hogyan tudsz ebből kijönni. Kell egy menekülési terv. Olyan, mintha egy börtönből ki akarnál szabadulni. Ugyanúgy bármiben vagy benne egy pénzügyi adósságban, kell, hogy csinálj egy tervet. Hányan láttátok a Prison Break című sorozatot? Még régebben ment. Ez pontosan erről szólt, hogy mindig megtervezték, hogy hogyan fognak kiszabadulni. Ugyanígy van, hogyha adósságban vagy, ez magától nem fog megtörténni. Mi szívesen imádkozunk értetek, és ez tök jó, de ez önmagában nem elég. Meg kell, hogy tegyél, fel kell, hogy állíts egy tervet bármilyen helyzetben is vagy, pénzügyileg. Oké. A negyedik pedig a szolgálati céljaim. Na, hát például lehet, hogy szolgálsz a gyülekezetben, és lehet, hogy van egy ilyen szolgálati célod, hogy szeretnéd még kiválóbban csinálni azt, amit csinálsz. Leírod azt, hogy mi az, amiben szeretnél fejlődni. Van egy felelősség rajtad. Csomóan most az előző fél évben elkezdtetek szolgálni a gyüliben. És ez például egy jó cél, hogy szeretnék fejlődni szolgálatom, szeretném kiválóban csinálni. És konkrét lépéseket is leírhatsz, hogy oké, mit kell ennek érdekében megtennem. Vagy lehet, hogy van egy ilyen szolgálati célod, hogy szeretnéd magadat kipróbálni más dolgokban, szeretnéd több felelősséget vállalni. Lehet, hogy Isten a szívedre helyezi azt, hogy szeretnél vendéglátó lenni, vagy szeretnél... nem tudom, tehát szolgálni az emberek felé. Szeretnél a fiatalok felé például szolgálni, a gyerekek felé szolgálni. Azt gondolom, hogy ezek mind-mind nagyon jó szolgálati célok. Írjátok le, és írjátok le a konkrét lépést is. És hogy szeretnétek bármilyen szolgálatotokban tovább fejlődni, tovább lépni, akkor ezt pedig közvetítsétek a Zsaninak, vagy nekem. Jó? Mert akkor ebben tudunk segíteni. Szóval szeretnénk, hogyha tényleg ezen a területen is fejlődnénk, növekednénk, mint gyülekezet. Szóval építenénk az otthonunkat. Oké, szóval három darab házi feladat lesz, úgymond. Nem annyira szeretem ezt a szót használni. Három darab ilyen. Három dolog, amit csináljátok meg. Az egyik az, hogy értékeljétek a 2014-et, írjátok össze, hogy mi az, amit Isten tett ebben az évben. Miért vagytok hálásak? Biztos vagyok benne, egy csomó dolog volt. A másik dolog, hogy írjátok össze a céljaitokat 2015-re, és a harmadik pedig, na, mi a harmadik? Ki kitalálja, az... ezzel kapcsolatos, amiről már korábban egy pár hónappal ezelőtt beszéltem, idő és feladatmenedzsment kapcsán. Na, egy nagyon gyakorlatias dolog. Nagyon jó! 2015-ös naptár. Kinek van 2015-ös naptárja? Fú, hát az úgy könnyű, úgy könnyű. Ú, de jó vagy, csuszka. Fú, bevásároltál, csuszka, előre látom. Oké. Okay. Szóval 2015-ös naptár. Oké, okay, álljunk fel, imádkozzunk most. Csak most helyezzük oda Istennek a 2015-ös évünket, és adjunk hálát a 2014-ért. Adjunk hálát azokért a dolgokért, amiket tőle kaptunk. És helyezzük oda a mi terveinket az ő kezébe, hogy ne a mi terveink legyenek, amik megvalósulnak az életünkben, hanem elsősorban az ő tervei valósuljanak meg. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te mindig tovább akarsz bennünket vinni, Uram, és mindig jobb és jobb éveket akarsz elénk rakni, és köszönjük neked a 2014-et, ezt a rengeteg áldást és jó dolgot, amit kaptunk tőled. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet, ezeket a fantasztikus, gyönyörű embereket, akiket elhívtál, Uram, arra, hogy fények legyenek, és elhívtál arra, hogy virágozzon az életük. Uram, köszönöm, hogy látjuk azt, ahogy nyitott ki az életüket, ahogy változnak, fejlődik az életük, és következő szintre lép, Uram. Csak köszönjük neked a dolgokat, amiket kaptunk tőled ebben az évben. Köszönjük neked, hogy közelebb kerülhettünk hozzád, hogy a kapcsolatunk veled közelebbi, mint egy évvel ezelőtt volt. És köszönjük neked, Urunk, hogy viszel minket tovább ezen az utazáson. Hálásak vagyunk a következő évért, 2015-ért, és Uram, csak eléd rakjuk le a céljainkat, bármiről is van szó, és tudjuk azt, hogy a te útjaid sokkal nagyobbak, mint a mi útjaink. A te céljaid sokkal nagyobbak, mint a mi céljaink, és Uram, csak tudjuk azt, hogy lehetetlen, hogy nekünk nagyobb céljaink legyenek, mint a te céljaid a mi életünkre. Ezért nem is a saját terveinket akarjuk megvalósítani, hanem Uram, a te terveid valósuljanak meg a mi életünkön. Átadjuk magunkat neked, és legyen meg, Uram, a te akaratod. Legyen meg, Uram, a te terved az életünkben, és nem akarunk görcsölni, nem akarunk aggódni, Uram, hanem csak élvezni, Uram, minden egyes szintet, ahol vagyunk. Szeretnénk olyanok lenni, mint Pál, aki minden körülmények között hálás tudott lenni, minden körülmények között elégedett volt. De Uram, mindig előre nézett, hogy hova tud még eljutni, és hova, mert milyen irányba tud még kinyúlni, Uram, dolgok felé, amiket te elterveztél számára, és szeretnénk mi is ilyenek lenni, olyanok, mint Pál. Uram, nem szeretnénk negatívak lenni, nem akarunk morcosak lenni, hanem szeretnénk élvezni azt a szintet az életünkben, ahol éppen vagyunk, és hálásak lenni ezért, és élvezni az utazást, de ugyanakkor nem leparkolni, Uram, az életünket. Bocsáss meg, amikor leparkoltunk, és azt mondtuk, hogy ez elég, és nincs többre szükségünk, és bocsáss meg, amikor csak így elszúnyókáltunk, de Uram, most visszaszállunk az autóba, és berakjuk egyesbe, és megyünk előre felé, amerre te hívsz bennünket, Uram. Uram, áld meg, Uram, a következő évet a gyülekezetünk számára is. Uram, legyen ez az év a kiteljesedés éve, Uram. A következő szintnek az éve, Uram, az életünkben. A kinyúlásnak az éve, Uram, amikor át tudjuk adni, Uram, azt, amit mi tőled kaptunk, és elérni, Uram, embereknek az életét, és Uram, csak szeretnénk még nagy lelkűbbé válni, mint gyülekezet, még nagyobb ajtókat kinyitni, Uram, ebben az évben, és még közelebb kerülni hozzád, Jézus. Uram, dicsőítünk téged. Adj nekünk egy nagyszerű szilvesztert, egy igazi ünneplést. Jézus, dicsőítünk téged. Jézus nevében. Amen. Amen.